a következő pár sorban, Mózes 5. könyvének 17-es, nem is 17-es, hanem egész pontosan, Mózes 5. könyvének első fejezetének 17-es mondatát fogjuk tanulmányozni, és az azt követő mondatoknak a jelentését fogja elemezni és részletezni a Talmud. Lőissza kiru panimbe mispot. Ne ismerjetek arcot a törvényben. Mit jelent ez, hogy ne ismerjetek arcot? Ne legyetek tekintette az ismerőségre, tehát ne járjatok el másképp baráttal, mint idegennel. Lőissza kiru mispot, panimbe mispot, rabbi juda, imen lőissza kiruhu. Ne ismert föl. Ne ismert föl, az arra vonatkozik, mondja Rabbi Huda, hogy aki a barátod, azt ne ismert föl, hogyha te vagy az, aki az ítélő bírója vagy. Tehát viselkedj úgy vele, mint hogyha ismeretlen lenne a számodra. Rabbi Lazar, hogy melőszenek hú. Ebből azzal pedig azt mondja, hogy ha egy olyan emberről van szó, aki az ellenséged, azzal pedig ne ellenségeskedj. Ezt jellemzi, hogy mennyire kell ügyelni arra, hogy a barátság és a lekötelezettség az nehogy egy korumpálja a bírósági eljárást. Erről fog szólni a következő rész. A következő kis történet. Uspizichnéd Ráv Asszalek a Médede Dina. Egyszer Ráv vendéglátója Ráv elé járult a bíróságra. Amellé Láv Uspizichnéhi át. Azt mondta neki, hát nem ismersz föl? Én vagyok a vendéglátód, nálam alszol. Amellé in. Azt mondta neki, igen, fölismerek. Amellé Dina Iszli. Azt mondta neki, na, azért jöttem, mert van egy ügyem, amit szeretnék nálad megtárgyalni. Szalinik lele Dina. Azt mondta neki, na jó, de én most már ezek után nem fog tudni a bíród lenni. Mi nem tudjuk teljesíteni, hogy ismeretlenként járjak el az ügyedben. Amelé Rávkána Puk Dajané. Erre Ráv odafordult Ráv Kahánához, és azt mondta neki, kérlek, legyél te az, aki ítéletet mond az ügyében. Ne én, aki már le vagyok neki kötelezve. Hátszéda háveke gaisz, bej, és Ráv Kahána látta, hogy ettől függetlenül az illető, az továbbra is nagyon nagy arccal viseltetik, és úgy gondolja, hogy ezek a rabbik, ezek a bírók a zsebében vannak, mert annyira le vannak neki kötelezve. Amelé, így cajaszt, hogyha, erre azt mondta neki, figyelj, hogyha hallgatsz arra, amit mondok neked, és az ítéletemet elfogadod, akkor jó. De ha nem, maptiknak lav aznak. Ha viszont nem hallgatsz rám, és továbbra is ilyen pökhendi módon viselkedsz, na akkor kénytelen leszek Rávot kivenni a mérlegedből. Ez sosem azt jelenti, hogy Ráva, akire te állandóan hivatkozol, te azt hiszed, hogy ő a vele való ismerőséged az a javadra van, meg fogom mutatni azzal, hogy ki közösítelek, hogy semmilyen befolyása nincs annak, hogy te Rávot vendégül láttad, vagy látod, a bíróságra, vagy a te ügyedre. Oké, folytatja ez a mondat, és azt mondja, már a Mózes 5. könyvében, és azt mondja, a kicsit a nagyhoz hasonlóan hallgassátok meg. Ugye ezt mondja Mózes, hogy így kell eljárni a bíróságnak. Amiris Laki is, jehavival leha, dincsel, pruttake, dincsel, melman. És Laki ezt úgy magyarázta, hogy a kis ügy, az egy prutás, az egy filléres ügy, az ugyanolyan fontos legyen a számodra, mint a 100 talléros ügy. Ne legyenek kis ügyek és nagy ügyenek. Le máhilkosza, illeima le juniba vifszeképsít. Mi a jelentősége ennek, vagy hol van ennek a gyakorlatban halakikus jelentősége? Ha csak annyit akarna mondani a Tóra, vagy Mózes, hogy el kell mélyedni a kis ügynek a részleteiben is, csak úgy, mint a nagy ügynek, azt nem kell, hogy külön mondja. Mi ennek a jelentősége? Elap, lák, dumé. Azt mondja, azért kell, hogy mondja, mert azt akarja ezzel jelezni, hogy a sorrendiséget meg kell tartani. Tehát van egy kis ügy, ami sorrendben előbb érkezett a bírósághoz, mint egy nagy ügy, nem lehet a sorrendjét megváltoztatni arra való hivatkozásra, hogy na jó, de ez egy nagy ügy, az meg csak egy kis ügy. Löjtszöngörű mitne is, amarebi hannon, áltáknizva rechom mitne is. Ugye, következő félmondat a Mózesnek, és ne féljetek egyetlen embertől, és erre már mondtuk tegnap, meg tegnap előtt, Rabbi Hanan mondása, ami szerint, ez azt jelenti, hogy a szavaidat ne tartsd vissza, ne tartsd magadban senki miatt. Magyarul ne mondja azt a kis tanítvány, hogy az én gondolatom, az én érvelésem az nem számít, és ezért magában tartja, és nem osztja meg a bírósági eljárásban, és ezzel az igazság nem kerül elő. Ki a mispatlelő kimhú, folytatja a Mózes, és azt mondja, mert a törvény istené, amrabi hamabar rabbi hanina, amrakadosh barhu. Azt mondta rabbi hamabar rabbi hanina, így kell ezt érteni, az örökkévaló, mintha így szólna. Lőj, dájnál, sajnos, hogy itt mi zem, ami nőztem, lezes, lőjkedén. Nem elég a gonoszoknak, hogy elveszik a pénzt ettől, és odaadják annak a törvénnyel ellentétesen. Tehát aki nem igaz döntést hoz a bíróságon, az illetéktelenül elveszi azt, akinek járna, és odaadja annak, akinek nem jár. És mert Trichina iszi látszik, ami lebálom, de ezzel még engem is fárasztanak, úgymond szól az örökkévaló, mert utána vissza kell rendeznem a dolgokat, és a pénzt vissza kell juttatnom annak valós tulajdonossához, és el kell vennem attól, akinek a ítélőszék illetéktelenül oda ítélte. A davasaik semmi kem, és az, ami nehéz nektek, azt hozzátok hozzám, és én azt meghallgatom, itt mondta Mózes a peres ügyek kapcsán. Amrab Hanina vé szimarabia is jár, dabar zen, ne násma is. Azt mondta Rabbi Hanina, mások szerint Rabbi Hanina, ezért a mondásért, ezért a megfogalmazásért büntetés járt Mózesnek. Ugye miért járt neki büntetés? Mert úgy hangzik ebből a megfogalmazásból, mintha nagyképűen azt mondaná, hogy a törvény az ő kezében van. Hozzá kell hozni, és ő meghallgat titeket, és ő fog dönteni. Mi lett a büntetése, hogy volt olyan törvény a Tórában, amit nem magától kapott, tehát nem magától jött le neki az isteni üzenet, hanem valamilyen alulra jövő kezdeményezésként jöttek hozzá az üggyel, és azt neki Isten elé kellett terjesztenie, és akkor arra válaszként jött a törvény. És nem már Jákob Mojcs, ezt mi Spatanif ne sem, így volt ez ugye Szlafhad lányainak az ügyével, akik mint első olyan eset, akik egy olyan módon árvultak el, hogy csak lánytestvérek voltak, és az öröklésnek a szabályait akarták tisztázni. Mózesnél, Mózes az ügyüket pedig úgymond Isten elé terjesztette, és csak ezután lett megadva a isteni útmutatást. Máskif rabnáhu mi Yitzchak, mik szívás mi chémus mátif szív. Azt mondja rabnáhu, nem értem, miért lett Mózes megbüntetve az előbb idézett mondat miatt. Nem azt mondta, hogy a nagy ügyeket hozzátok hozzám, és én pedig majd elmondom nektek, hogy mit kell tenni, hanem azt mondja, hozzátok hozzám a nagyobb ügyeket, és én meghallgatom azokat. Igmarina gamrina, Villaj, ez linnan meg amrina. Mint hogyha azt mondaná Mózes, hozzátok az ügyet, én ezt meghallgatom, és ha tudom rá a választ, mert tanultam már a törvényt, amit ezt az ügyet illeti, akkor elmondom a választ. Ha nem, akkor majd utána nézek. Szóval nem világos, hogy mit vétett Mózes, mi volt ezzel a megfogalmazással a rossz. Elkezdett Dányer új, a pársas náhlasztik azt várja, mert is rebbe innó, és az akumna is szafra, mert nyíkta vali ad. Rőjtsz pársas, mert is azt várja, de mert is rebbe innó. Elsősz, hány, mert is nyíkta vali ad. És ezért Rabbi Nachman nem gondolja, hogy Mózes büntetése volt az, hogy a Szlafhad lányainak a törvénye az nem magától adatott neki, hanem alulról jövő kezdeményezésre, hanem egyszerűen Szlafhad lányai érdemesek voltak, és mint érdemes nők, nekik adatott ez a törvény. Valójában Mózesnek kellett, hogy adasson az öröklés szabályainak ez a része, de mivel ilyen szentéletű hölgyek voltak, Szlafhad lányai, ezért a hölgyekkel kapcsolatos, a nőkkel kapcsolatos öröklési szabályok általuk adattak. Ugyanígy a rőzse gyűjtegető, aki az első szombatszegő a Tórában, az ő törvénye is Mózes által kellett volna, hogy adassék, de a gyűjtögető elsőként megszegte a szombatot, és ezzel a szombat szegésért járó szigorú büntetés törvénye is általa adatott. Mit látunk ebből? Hogyha valaki érdemes, akkor további érdemek adódnak általa. Ha valaki köteles, akkor további kötelmek lesznek általa adva. Cívá cávessév téhenbe észahí, ugyanebben a fejezetben, Mózes 5. könyvének első fejezetében az egyik helyen azt mondja, és megparancsoltam a bíráitokat abban az időben. Másik helyen pedig az van írva, és megparancsollak titeket. Amrevül azzal, most akkor kinek parancsolt? A bíráknak, hogy ők figyelmeztessék a népet, vagy a népnek közvetlenül. Amrevel azzal, mert sem lajja, az a cibor, és te én az lejön a lényem, az a dáns, és ízből ez a cibor. Ebből azzal, Rabbi Szim Lai nevében azt mondta, mind a kettő igaz. Egyrészt megparancsoltam a bírákat, én másrészt megparancsoltam a népet. Megparancsoltam a népet, hogy vegyék magukra a bíráknak a tiszteletét, a bíráknak a tekintélyét, de ugyanakkor megparancsoltam a bíráknak, a nép vezéreinek, hogy viseljék a népet, akkor is, hogyha ez a nehézekre esik. Hát káma amrabi hanon, vei szimrab sávtajkási iszaim, mert a szélnek. Meddig kell, hogy viseljék a nép súlyát a nép vezetői, a nép bírái? Olyannyira, mint amennyire viselnie kell a szoptatós anyának a gyermekét. Szív ki átottav, vagyunk szív ki átottavi. Később itt a vezetőnek a felelőssége kapcsán, és a vezetés nehézségének súlyai kapcsán, súlya kapcsán, olvassuk, hogy amikor Mózes átadja a nép vezetésének az ügyét, az utódjának, Jósuának, Mózes 5. könyvének 31-es fejezetében, akkor azt mondja egy helyen, ki átod tavaly eszam el harec, mert te fogod, mert te mész ezen néppel a földre, az ígéret földjére. Később egy pár mondattal lejje, pedig azt mondja, mert te fogod hozni Izrael fiait a földre. Most te mész velük együtt, vagy te fogod őket hozni, melyik az igaz? Amra békhan amra mese és suha átavesz kényim, sibe dör imcho. Amikor is borcho tőn makkelve hach al katkod, dábor echod le dör, ve én sénni daborin le dör. Mózes azt mondta, mert te fogsz god vinni, bocsánat, mert te fogsz menni ezzel a néppel, Mózes úgy gondolta, hogy jobb, hogyha Jósua nem egy maga vezeti a népet, hanem te és a vének együtt mentek Izrael népével a földre. Mózes azt gondolta, hogy jobb szétteríteni a felelősséget. Isten viszont így szólt, verj a felükre a botoddal, jobb, hogyha egy vezetője van a népnek, és nincs két vezetője a nemzedéknek. Magyarul Isten azt gondolta, vagy Isten azt gondolta, Isten helyre rakta azt, amit Mózes mondott, és azt mondta, te viszed majd be a népet, nem veled együtt menek, te viszed. Magyarul tiéd a felelősség, te vagy a nép vezére, és nem helyes, hogyha a felelősséget széteríted másokra. Oké. Megyünk tovább, és egy brájtát idéz a Talmud. Tána zimum beslojsa. Azt tanultuk a brájtában, hogy a meghívás az három emberrel kell, hogy történjen. Mi ez a meghívás? Máj zimum. Inéből béke zimun. Talán ez a zimunnak nevezzük azt, amikor a asztali áldásra meghívjuk egymást, hogy mondjunk asztali áldást. Máj zimun. Inéből vátánja zimun béke zimun beslojsa. Nem lehet, hogy ezt jelenti a zimun, a meghívás, mert van egy brájta, amelyik ezt a kettőt egymás mellett felsorolásban említi. A meghívás, és az asztali áldásról való meghívás mindegyik három fővel kell, hogy történjen. Nem értem, szóval majd más kell, hogy jelentsem. Híteim a pikkvéruska, mert a fára is. Máj zimun bék, a zimun, tán magyarázató a Talmud, tehát azt akarom, hogy a meghívás. És mi az a meghívás? Az asztali áldásra van meghívás. Nos, ez három ember, ez nem lehet. A tánya zimum is le is, még a zimum is le is, mert van egy másik brájt, amelyik egyértelműen azt mondja, a meghívás három ember előtt, és az asztali áldás meghívása is három ember előtt kell, hogy történjen. Akkor mi ez a meghívás? Ele máj zimum. Az munel a din, a bírósági idézés az, amiről itt szól van. Ki hadd már Rabbe, Hanni Beit Lasszadi, Hanni Dei Aszvin, ahogy Rabbe tanította, hogy ez a három bíra, aki ül a bíróság előtt, az is Liha de Beit Dina, vagy Amar mi Pumle de Chag, Laj Amar Klum, Ad Amar Shmei de Kulaj. A három embernek kell a bírósági idézést megküldeni, és hogyha valaki elviszi a bírósági idézést, de csak a három bíró közül az egyik nevében idéz, akkor az nem számít egy érvényes idézésnek. Át, de amár is mélyek, amíg mind a három bíró nevében nem viszi az idézést. Hanna millibe lejjaj, mert edina, de nina néztem be, mindez különben csak akkor fontos, mondja a Talmud, hogyha nem egy olyan nap van, amikor amúgy is a bíróság ülésezik. De amikor egy olyan nap van, amikor a bíróság amúgy is ülésezik, akkor akkor nem kell, nem olyan fontos, hogy mind a három bíró nevében menjen a dolog. Oké, megyünk tovább. A Slumé Kéfel, a Misna ugye azt mondta a felsorásban, hogy melyik ügyhöz, melyik típusú ügyhöz hányfős bíróság kell. Azt mondta, hogy a tolvajlásért járó kétszeres visszafizetési kötelezettséget tárgyaló ügyben, vagy a négyszeres, ötszörös kártérítési vagy visszafizetési ügyben, három bíróra van szükség. Salakhle, Rav Nachman, Rav Chizda, Rav Nachman, Jákev, Rav Nachman, Rav Chizda fia, egy másik Rav Nachmannak, aki Jákob fia volt, a következő kérdést küldte el. Amdén Rabbeinu, Mester, tanítsál bennünket, dinek noszözbe kama, hány fő szükséges a pénzbírságos ügyekhez? Májki mi baj lé? Hanak nem is lősz. Mi az, hogy hány fő? Tanultuk már, hogy a pénzbírságoknál három fő szükséges a bírósághoz. Eli achid mumchev ki mi baj lé? De daindinek nasz szaj laj. Kérdése arra vonatkozott, hogyha pontosítani akarjuk, hogy nem van, hogy három fő, de nem lehet, hogy a szakavatott bíra az egyedül is nem lehet, hogy a szakavatott bíra egyedül is ítélkezhet? Mármint pénzbírságos ügyekben. Amel lejt, ami szó, te is, te a slomé kéfevet a slomjárban, ha misebb is le is. Azt mondja, na, nézzük meg akkor jobban, hogy megtaláljuk a kérdésre a választ, nézzük meg jobban a Misnát. Mit mondta a Misna? Hogy a tolvajlásért járó dupla fizetési kötelezettséget tárgyaló ügyekben van. A négyszeres, ötszörös fizetési kötelezettséget tárgyaló ügyekben háromfős bíróság kell. Milyen háromfős? Ilé, most le is egy, ha itt ez a simán három választott bíróról van szó, szóval, hamarabb buhda, buh, és még ráva filasszara, vagy én egy jöjjt, szülőszülőnek, az ez nem lehet, hiszen az apád apja is már megmondta ráv nevében, hogy akár tíz fő sem elegendő, hogyha nem szakavatott bírákról van szó, ahhoz, hogy pénzbírságos ügyekben tárgyaljanak. El a mumchim bekamerslajsan, akkor miről lehet itt szó csak? Szakavatott bírákról, és mégis mit mondom is, hogy három szükséges, három fő szükséges hozzá. Tehát akkor a válasz az az, hogy a pénzbírságnál, amikor azt mondjuk, hogy három fő tárgyalja a pénzbírságos ügyeket, ott az három szakavatott bírát jelent. Oké. Kedves barátaim, most rátérünk a mai este utolsó témájára, és ahhoz, hogy ezt értsük, ahhoz egy kis bevezetést kell tennünk. A Misnában volt egy vita a Moici Semra kapcsán. Moici Semra az az, aki rossz hírét viszi a feleségének. Ugye ezt a kifejezést, ezt konkrétan arra az esetre érti, vagy arra az esetre szokta a Talmud használni, a Tóra leír, hogyha valaki megházasodott, és azzal áll elő, hogy a felesége nem volt szűz. Tehát, hogy az eljegyzés után megcsalta. Az eljegyzés és a házasság között megcsalta őt. És abban az esetben, hogyha erre tanúkat is tud hozni, akkor annak a legsúlyosabb ugye a büntetése, mert ugye az házasságtörésnek számít. Ha viszont ez egy Moici Semra, ez csak rossz hírét vitte a feleségének, és nem tudja bizonyítani, akkor akkor az ő büntetése az az, hogy ha itt egy fiatalkorú lányról van szó, aki a feleség, akkor az apjának a Tóra azt mondja, hogy 100 tallér pénzbüntetést kell, hogy fizessen, illetve a lánytól soha nem válhat el, nyilván akkor, hogyha a lány, tehát hogy a saját akaratából soha nem válhat el, örökre lekötelezettje marad a feleségnek. Büntetésből azért, hogy rossz hírét vitte. Itt, amiről szó van, van egy másik szituáció is, amikor az illető nem tud tanúkat hozni arra, hogy a felesége megcsalta, de mégis azt állítja, hogy a felesége megcsalta, és ezzel azt akarja elérni, hogy elváljanak, és a nő elveszítse a ketubájával szereplő békielégítést. Mária amúgy kérdezi, hogy hogyan lehet bizonyítani egy ilyen megcsalást. Csak tanúkkal. Tehát a tanúk effektív látták a nemi aktust. Nagyon nagy kicsi a valószínűsége, de ezzel lehet elvégben bizonyítani. Most tegyük fel, hogy valaki nem tudja bizonyítani, mégis ezt állítja, akkor ez elégendő lehet arra, hogy a felesége elveszítse a ketubáját. Ugye, miért hiszünk neki alapból? Már olyan szinten, hogy elváljanak, és a feleség elveszítse a ketubáját, mert nem valószínű, hogy egy friss házas a semmiből előáll egy ilyen ötlettel, azok után, hogy nagy lagzit csaptak, és itt tovább, és itt tovább. Oké. Okay. Most erről volt szó a Misnában, és erről mondta azt Rabbi Meir, hogy a Moici Semrába is Laisa, hogy aki eszel az, ja, még egy fontos dolog, hogyha, tehát ez a második variációban, amikor nincsenek tanúk, de olyan szinten hiszünk neki, hogy tanúk nélkül is, hogy elváljanak, és a felség elveszítse a ketubáját, ha mégis valahogy kiderül, hogy ő hazudott, akkor ugyanazok a szabályok elvileg vonatkoznak rá, hogy nem bánhat el, később a felséget, illetve kártérítést kell, hogy fizessen. Szóval, erről a Moici Semráról, rossz hírvívőről, mondja azt a misna, hogy Rabbi Meir szerint ennek az ügyét azt három fő előtt kell tárgyalni, a bölcsek pedig azt mondták, hogy 23 fő előtt kell tárgyalni. A 23 tagú bíróság az, amelyik először halálbüntetéssel kapcsolatos ügyekben is dönthet. Ugye, csak hogy emlékeztessünk mindenkit, hogy háromszintű bíróság volt, volt a három tagú, a 23 tagú és a 71 tagú. Halálbüntetést csak, halálbüntetéssel vonatkozó ügyet csak a 23 vagy 71 tagú bíróság tárgyalhatott. Most ezt a rossz hírvivést, ezt azt mondta Rabbi Meir, hogy három fő előtt tárgyalják, a bölcsek pedig azt mondták, hogy 23 fő előtt. Híjes vagy dinne fasőz máj hávet. Ez nem világos, hogy, hogy miért mondták a bölcsek, hogy 23 fő előtt, mondván, hogy ez, ez valamilyen halálügyet is, vagy halálos, halálbüntetés ügyét is magával vonza. Hát nem vonza magával, mert itt ugye olyan esetről beszélünk, amikor nincsenek tanúk arra, hogy megcsalta a férjét. De nem világos, hogy a bölcsek miért mondják azt, hogy 23 tagú bíróság előtt kell tárgyalni. Most erre lesz 3, 4, 5 magyarázat. Ma azt hiszem, hogy csak 3-at fogunk végigvenni. Amerulla a bechés és sinle lászke miflegi. Miért szóval én chés és láz, mert a banaszámra chés láz. Az első válasz az ula válasza. Azt mondja, miről van szó? A férj előáll, az, hogy a feleség megcsalta, de nincsenek erre tanúk. És ő csak azért mondja ezt, hogy elveszítse a nő a ketubáját, elváljanak, és ne kelljen kifizetni a ketubát. A kérdés az az, hogy ebben az esetben tartunk a hírverést. Tartunk-e a hírveréstől? Magyarul, hogyha kiderül, hogy egy ilyen ügyet tárgyalnak a bíróságon, akkor lehet, hogy végül is mégiscsak fognak jelentkezni tanúk, és ha jelentkeznek tanúk, akkor az bizony halálbüntetés is maga után vonhat. Mi miért szerint nem tartunk ettől, és ezért nyugodtan lehet az ügyet három tagú bíróság előtt tárgyalni. A bölcsek azt mondják, hogy tartunk ettől, és ezért nem lehet három fő előtt tárgyalni, hanem csak 23 tagú bíróság előtt. Mert bár most nincsenek tanúink, de lehet, hogyha az ügyet elkezdjük tárgyalni, híre megy az ügynek, és elő fognak állni tanúk. Ez az első válasz. És ha előállnak tanúk, akkor hirtelen ez egy olyan ügyé alakul, amiben akár halálbüntetés is lehet. Második válasz. Rava már kulám láz lehessen. Rava válasza azzal indul, hogy szerinte ettől nem tartunk. Tehát attól nem tartunk, hogy híre megy, és a hír hallatára előállnak tanuk. Aha, bőha is én ikva időn, és én nem ki miflege. Aha, már ezt kérünk, hogy ikni beászolat lassan, nem minden dinen a fasa ez. Vi ibadur. Ami leo denül, ami a dinen a majsz. Rava szerint a következőről van szó. Elkezdték tárgyalni az ügyet, mert a férje azt mondta, hogy vannak tanúi. Mivel azt mondta, hogy vannak tanúi, ezért egy 23 fős bíróság előtt kezdték tárgyalni az ügyet, tekintve, hogy ez egy olyan ügy, amivel akár halálbüntetésre is végződhet. Végülis kiderültek, hogy nincsenek tanúi, vagy legalábbis a tanúk nem voltak alkalmasak, megfelelők, és ezért a bíróság feloszlott. Erre azt mondta a férfi, na jó, hát tanúim nincsenek, de legalább akkor a dolognak az anyagi részét tárgyaljuk tovább, hogy szeretnék elválni, és a nő veszítse el a ketubáját. És ebben az ügyben akkor mi legyen, maradjon el három bíró, és legyen egy háromtagú bíróság, vagy ha is sinlik, ha idön sem is ajnim, vagy kell-e ügyelnünk az első összetételre, az első összetétel, ami 23 tagból állt, mondván, hogy hát ha már velük elkezdtük az ügyet tárgyalni, akkor ha most ők elmennek, és csak hárman maradnak, az olyan, mintha azok, akik elmentek, azokat alkalmatlannak találnánk. Tehát ez méltatlan velük szemben. És akkor erre mondja azt, Rabbi Meir, hogy nem, ettől nem kell tartani. És mondja azt, mondják azt a bölcsek, hogy de, ettől tartanunk kell, és inkább maradjon akkor 23 tagú a dolog. Jó, tehát akkor itt két magyarázat volt eddig, Ula és Rava. Ula azt mondta, hogy azért mondják a bölcsek, hogy 23 tag előtt tárgyaljunk, mert tartunk attól, hogyha híre megy a pernek, akkor jelentkeznek tanúk. Rava pedig azt mondja, hogy nem, itt már voltak tanúk, de kiderült, hogy ezek nem jó tanúk, és ezért feloszlana a bíróság. A kérdés az, hogy akkor most a maradék ügyet, az ügy maradékát, ami ugye alapvetően anyagi kérdéseket érint, azt tárgyalhatjuk-e három fő előtt, vagy a korábbi összetételre való tekintettel, az azok felé való tiszteletünk jeléül, inkább maradjon a 23 tagú összetétel. Ez a két magyarázat van eddig. Mészvei, ha hamim, mint a vaj, ma mi misla is, a tavaj, ne fasa is, beszi misla is. A kérdés az az, hogy van egy brájta, amelyik a következő kép fogalmaz. Azt mondja, a bölcsek úgy gondolják, hogyha csak pénzügyi kontextusban tárgyalják, csak pénzügyi kontextusban tárgyalják az ügyet, a megcsalás ügyet, akkor három fős a bíróság. Hogyha olyan kontextusban, aminek akár halálbüntet is lehet a vége, akkor 23 fős a bisléma, a bíróság. Mislém el rava tamain, tvaj mamain tchila, bisla isa. Tavaj, ne fasos tchila, filo be mamain eszim bisla isa. Értsük ezt az egészet, mert mit akar akkor, hogyha ezt rava magyarázata szerint magyarázzuk? Akkor ez mit jelent? Hogyha elkezdték az ügyet tárgyalni három fő előtt, mert hogy eleve csak egy anyagi kontextusa volt, akkor három fő előtt viszik végig az ügyet. De ha elkezdték az ügyet 23 fő előtt, mert attól tartottak, hogy lesz halálbüntetési vonzata, akkor abban az esetben is, hogyha már nincsen, csak anyagi vonzata, akkor is maradni kell 23 főnél. Tehát ezt Rave szerint lehet így magyarázni. Előle Ula Kásja. De Ula szerint ez nem világos, mert Ula szerint mindenképp 23 fő előtt kell taglalni, hiszen ő azt mondta, hogy a bölcsek azért mondták a 23 főt, mert hogyha eredendően is csak anyagi kontextusban jött a fér tárgyalni az ügyet, tartunk attól, hogy nehogy előkerüljön egy vagy két tanú, és a dolog hirtelen olyan ügyé változzon, aminek halálbüntetés vonzata is lehet. Tehát akkor hogyan fogja ezt a brájtát, vagy a brájtának ezt a megfogalmazását magyarázni Ula? Ami Rava, Nivári Sübehamurra Törge, Minó, Máni Rabhirbar Abin, azt mondta erre Rave, na, én és az oroszlán közöttünk, ki az oroszlán, a Pchelber Avin, következőképp magyaráztuk ezt a brájtát úgy, hogy az ulap véleménye mennyire is stimmelje. Hochebe már ez kínos évi bál, édim se zinsza, ve hévi áve édim vi zúl, ve édim a bál. Balig bajsz ma mi bál, mi sla isa. Vagy ma kívül ne fos, ez be eszim a sla isa. Szerintünk a következőről beszéltek itt a bölcsek, úgyhogy az ula véleményével is stimmelje. A férj azt mondta, hogy neki vannak tanúi a csalásra. Hozott is tanúkat, csak hogy a lány apja is hozott tanúkat, ellentanúkat, akik meg hamis tanúvá alakították a férj által hozott tanúkat, mert bizonyították, hogy a férj tanúi velük voltak egy másik helyen az adott időpontban. És innentől fogva az egész ügy kútba hullik. A férnek nincsen joga semmire, sőt, most megfordul az ügy, és az alperesből lesz a felperes, a lány apja követeli a kártérítést a fértől. Most ebben az esetben három fő előtt tárgyalnak. De minden olyan esetben, makimne fasesz, amikor még fennáll a lehetősége, hogy a halálbüntetésben végződik az ügy, akkor 23 fő előtt tárgyalom. Oké, akkor ezzel koherens maradt a Brájta magyarázat, vagy a Brájta szövege is, vagy a Brájta szövege Ula szerint is, marad ez a két magyarázat, Rabbi Meir és a bölcsek vitájára. Most lesz egy harmadik magyarázat. Bája, mert a kulla álmeha is sinél a lázmisunk, vagy nem is ainim. Nohomály, ez kinek a gönny, de asztrubéztám. A sarkal, ha elmézem, hogy én nem hiszem, hogy hiszem ellenbe Ela beidop. Beidim vásrab, átsérdem sohár, miszor bézi. Köbjöjjön, átsérdem bézi. Oké. Mit mond Abája? Abája szerint nem kérdés egyrészt, hogy kell tartanunk a hírveléstől. Tehát attól, hogy elkezdünk egy ügyet tárgyalni, és még nincsenek tanúk, akkor az ügy tárgyalásának híre megy, és lehet, hogy tanúk fognak jelentkezni. Egy. Kettő. Kell ügyelnünk a bíróság első összetételére, és az ő tiszteletükre folytatni mondjuk 23 tag előtt. Itt nem ez a kérdés. A kérdés a következő. Hachmájsz kinanki gojn, de ászrub aztán, ugye tudjuk azt, hogy egy halálbüntetéshez nem elég az, hogy az illető megszegi a törvényt, még az se elég, hogy két tanú látta, hanem a két tanú kell, hogy figyelmeztesse. Kérdés az, hogy ez a figyelmeztetés, az mit jelent? Általánosan a figyelmeztetés az, figyelj, ne kövesd el ezt a bűnt, mert ezért halálbüntetés jár. Vagy nem csak azt mondja, hogy figyelj, ne kövesd el ezt a bűnt, mert ezért halálbüntetés jár, hanem azt is specifikálnia, tisztáznia kell, hogy milyen halálbüntetés jár. Mondjuk kövezés. És van egy vita arról, hogy a figyelmeztetés figyelmeztetésnek számít-e, hogyha nem mondták, hogy milyen halálbüntetéssel jár. A tanúk nem mondták. Az egyik vélemény szerint, akkor az nem egy, és ez Rabbi Meir véleménye, akkor az nem egy igazi figyelmeztetés, és ezért ebben az esetben a nő hiába megcsalta a férjét, és a tanúk hiába látták azt, sőt, hiába figyelmeztették, ez nem számít figyelmeztetésnek, és ezért itt nem lesz halálbüntetés, tehát ezért lehet három fő előtt tárgyalni az ügyet, mert ennek csak anyagi vonzata lesz. A bölcsek viszont Rabbi Huda véleményét követték, aki azt mondta, hogy bocsánat, rosszul mondtam az előbb. Ez Rabbi Huda véleménye. Rabbi Huda az, aki azt mondta, hogy nem elég figyelmeztetni, és nem elég azt a figyelmeztetésbe belevenni, hogy halálbüntetés jár érte, hanem azt is bele kell venni, hogy milyen halálbüntetés, mondjuk kövezés. Mi esetünkben ezt nem mondták, csak úgy általánosságban figyelmeztették, és ezért ennek az ügynek nem lesz halálbüntetés vonzata, és ezért lehet három felől tárgyalni. A bölcsek viszont azon az állásponton vannak, hogy elég az általános figyelmeztetés, és itt ez megvolt, és ezért azt mondják, hogy 23 felől kell tárgyalni, mert értelemszerűen így lehet a halálbüntetés vonzata, hiába a figyelmeztetés úgymond nem volt teljes. Ez akkor a bája szerint a vita alapja. Most a negyedik magyarázatra. Papa már, ha be is ezt, mi is a ha vére, azt kéne, amikor mi flink plusz, vagy észig, bár ami huda, vagy a bonon. A papa szerint még, ő még specifikusabb emlő. Azt mondja, itt egy olyan nőről van szó, aki egy nagy tudású, nagy tóra tudású nő. És ugye van egy vita, ami észig, vagy huda, és a bölcsek között, de tányira, ami észig, vagy észig, Haver én szarik a szraf, és lenyitna a szraf, hogy Afkin segíteni lemézi. Bélyi viszi bélyi, de azon a speciális véleményem van, hogyha egy tóra tudós követel egy bűnt, akkor elég, hogyha a két tanú látja, és nem kell, hogy egyáltalán figyelmeztessék a bűnre. Miért? Mert az egész figyelmeztetés lényege, hogy el lehessen választani a szándékos és az önszántan kívül elkövetett bűnöket. De valaki egy nagy tóra tudású ember, akkor nem kell, nem merül föl, hogy ne tudná, hogy ez a dolog tilos lenne. És ezért azt mondja a bűnöket, hogyha egy tóra tudósról van szó, akkor ha nem figyelmeztették, akkor is járhat neki büntetés. Na mi esetünkben egy nagy tóratudású nőről van szó, aki megcsalja a férjét, és a tanúk látják az esetet, de nem figyelmeztetik. A bölcsek Rabbi Jézus ben Huda véleményét követik, és azért azt mondják, hogy ebben az esetben, mivel a nő egy tóratudós, azért ugyanúgy jár neki a büntetés, hiába nem volt figyelmeztetve. De miért viszont a másik véleményt követi, és azt mondja, hogy nem, ebben az esetben is, ha nincs figyelmeztetés, akkor nincs büntetés, és azért elég három fő előtt tárgyalni az ügyet, mert ennek az ügynek halálbüntetés vonzata semmiképp sem lesz. Közben láttam, hogy kérdezett a Kata, amikor már nem volt joga Bédinnek a halálbüntetés kiszabni, akkor mi lett a régen halálbüntetés járó ügyekkel? Akármint most, ugye? Most már 2000 éve nincsen, már a szentély pusztulása előtt megszűnt a halálbüntetés, akkor a Sanhedrin elhagyta a szentély területét, akkor onnantól fogva már nem vethettek ki halálbüntetést, nem tárgyaltak halálbüntetéses ügyeket. Összefoglalva, tehát akkor itt a 8-as lap B oldalának a lényegét, azt láttuk, hogy ebben a csalásos ügy, megcsalásos ügyben, de Juda, bocsánat, a bölcsek azt mondták, hogy 23 felőtt kell tárgyalni. De miért azt mondta, hogy 3 felőtt is elég tárgyalni, és a kérdés az volt, hogy pontosan milyen ügyről van szó. Biztos, hogy nem egy olyan ügyről, ahol valóban mind felmerül a halálbüntetés kérdése, hanem valamilyen határesetről van szó, olyan esetről, amikor a férj alapvetően pénzügyi követeléssel áll elő a megcsalás miatt. És az a kérdés, hogy ennek dacára kell esetleg 23 felőtt tárgyalni, és erre 4 magyarázatot kaptunk. Az első magyarázat, Hula magyarázata az az volt, hogy tartunk attól, hogy esetleg előállnak tanúk, és akkor átváltozik halálbüntetéses ügyé. Rave azt mondta, hogy azért, mert tisztelnünk kell a kezdeti összetételét a bíróságnak, akik úgy jöttek össze, hogy ez egy halálbüntetéses ügy lesz, de közben kiderült, hogy nincsenek érdemben meghallgatható tanúk. A kérdés az, hogy továbbra is meg kell adnunk a tiszteletet ennek az összetételnek. Ha igen, akkor továbbra is 23 tag előtt kell tárgyalnunk, ezt mondják a bölcsek. A báje válasza az az volt, hogy az a vita tárgya, hogy egy olyan esetről beszélünk, amikor figyelmeztették a nőt, a két tanú látta, és figyelmeztette is, de nem mondták, hogy milyen halálbüntetés jár neki, és ezért az egyik vélemény szerint, Rabbi Meir szerint nem fog neki járni halálbüntetés, ezért lehet 3 fölött tárgyalni, bölcsek szerint viszont ennek dacára járhat neki halálbüntetés, és ezért 23 fölött kell tárgyalni. És végül pedig Rav Papa azt mondta, hogy még egy olyan még speciálisabb esetről van szó, amikor a nő egy talmid chacham, egy tórai tudós, és az a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e a figyelmeztetésre, mert lehet, hogy a tóra tudósoknak figyelmeztetés nélkül is ugyanúgy jár a büntetés. Ez lenne a bölcsek vélemény, és ezért mondják, hogy 23 tag előtt kell tárgyalni. De hogy miért azt mondja, hogy ilyenkor is kell a figyelmeztetés, és ezért elég a 3 tag, mert itt nem volt figyelmeztetés, tehát biztos, hogy halálbüntetés nem lesz belőle. Kedves barátom, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel, kicsit később a szokásosnál, olyan 9-3-9 körül fogunk kezdeni. Addig is mindenkinek egy további szép estét, boldog Hanukát, és minden jót kívánok. Hanuka Sameach. Jó estét.